Vajon hallotta-e, hogy a fő felügyelő ezt dűnyögte távozóban? Hülye! Mocskos kis hülye! És Mari Tatin maga sem tudta miért, de félt egyedül maradni vele. Az egész napot kuszosság és bizonytalanság jellemezte, hiszen senki sem érezte magát feljogosítva, hogy kézbe vegye a dolgok iránytását. Megré nyakig begombolkozott nehéz felöltőjébe, és a városban kószált. Hol a templom előtti téren, hol a kastély környékén látták, amelynek ablakai most sorra kigyúltak. Mert hamar szállt le az éjszaka. A templom ki volt világítva, teljesen betöltötte az orgonaszó. A harangozó is becsukta a temetőkaput. És a sötétben alig kivehető embercsoportok tanakodtak. Nem tudták, hogy nem illene-e elvonulni a ravatalnál. Két férfi ment oda elsőnek. A komornikkal beszéltek, de ő sem tudta, hogy mit mondjon. Még a tálcát sem készítette elő a névjegyek számára. Meg akarták keresni Maurice de Saint-Fiercot, hogy kikérjék a véleményét. De a szép szürke lánytól megtudták, hogy kiment sétálni. A lány egyébként ledőlt az ágyra, a juhástól, és csonkig szívta a cigarettákat. Így hát a cselét közönösen legyintett, és beengedte az embereket. Ez volt a jeladás. Vecsernyéről kijövet aztán csoportokba verődve tanácskoztak magukban. De igen, Martin apó és a fiatal Bonnie már be is ment. Mindenki odaseregett lassan, egész menetet alkottak, a kastélyban csak egy-egy lámpa égett. A parasztok a folyosón lépegettek, és alakjuk sorra kirajzolódott minden ablakra. A gyerekeket kézenfogva vezették. Rájuk dörmögtek, hogy ne verjenek zajt, aztán fel a lépcsőn, végig az első emeleti folyosón, és végül beléptek a szobába, ahová még sohasem léptek be ezek az emberek. Csak a grófné szoba lánya nézte rémülettel ezt az özönlést. Férfiak, nők keresztet vetettek a szentelt vízbe mártott puszpáng ágacskával. A vakmerőbbek halkan suttogták, mintha csak aludna. Mások meg így nem szenvedett. Aztán léptek visszhangoztak a parkettán. Nyikorgott a falépcső, és hallani lehetett. Pszt, fogd jól a korlátot! A szakácsnő az alaksorból, mert ott volt a konyha, csak a távozó emberek lábát látta. Maurice de Saint-Fierce épp akkor tért haza, amikor a falusiak előzönlötték a házat. Tágra nyílt szemmel nézte a parasztokat. A látogatók azon törték a fejüket, olyan nem kellene szólniuk hozzá. De ő csak megbiccentett a fejét, majd belépett Marie Vassilyev szobájába, ahol né csak hamar kihaladszott az angol nyelvű beszéd. Megri a templomban időzött. A templom szolga gyertyától gyertyáig ment a koppantóval. A pap letette a szertartáson viselt öltözetét a sekrestében. Jobbra és balra ott álltak a gyontatószékek, azokkal a kis függönyökkel, amelyek a bűnbánat a kíváncsi tekintetektől oltalmazzák. Megré még emlékezett arra az időre, amikor nem ért fel olyan magasra az arca, hogy a függöny elrejthette volna. A harangozó nem látta őt, és éppen csukta a kaput, rátolta a reteszeket. Ekkor a főfelügyelő hirtelen átvágott a templomhajón, és belépett a sekrestjébe. A pap csodálkozva nézett rá. Bocsásson meg, plébános úr, mindenekelőtt egy kérdést szeretnék intézni magához. A pap szabályos arca méltóságosan komoly volt, de megrének úgy tűnt, hogy szeme lázasan csillog. Egy zavaró esemény játszódott le ma reggel. A grófné misekönyve, amely az ima zsámolyon maradt, hirtelen eltűnt, és a minisztrás gyerek karing alatt találtak rá éppen ebben a helyiségben. Csönd! A sekrestés lépteinek tompazaja a templom szőnyegén. A harangozó súlyos lépései, amint egy oldalajton át távozik. Négy személy jöhet mindössze számításba. Bocsásson meg! A minisztrás gyerek, a sekrestés, a harangozó és... én! Nyugodt volt a hangja. Arcát csak egyik oldalról világította meg egy gyertya imbolygó fénye. A töménezőből vékony, kék füstcsik szállt csigavonalban a mennyezetre. Tudja, hogy mi volt a misekönyvben? Nem. Ez esetben arra kell kérnem, hogy ne tegyen fel több kérdés Megré úr. Ez gyónási titok. Akaratlan képzett társítás. A főfelügyelőnek eszébe jutott a katekizmus. És az az emlékkép, amikor az öreg plébános, egy középkori pap történetét meséli, aki inkább hagyta, hogy kitépjék a nyelvét, semmint, hogy elárulja a gyónási titkot. 35 év után most újra megjelent szemhártyáján ez a kép, úgy, ahogy akkor látta. Ön tudja, ki a gyilkos, mormogta. Isten a tudója. Bocsásson meg, egy beteghez kell mennem. A plébánia kertjén átmentek ki. Egy kis vaskerítés választotta csak el az úttól. Az emberek ez idő tájt hagyták el a kastélyt, de némi távolságra még csoportba verődtek, hogy megtárgyalják az eseményeket. Gondolja, plébános úr, hogy nem ott lenne a helye? De már beleütköztek a doktorba, az meg csak úgy a szakállába dörmögte. Mondja csak, plébános úr, nem találja, hogy itt lassan minden holmi vásárra kezd hasonlítani? Mégiscsak rendet kéne teremteni, mert mit szól majd minden ez a nép, aha? Hát maga is itt van, főfelügyelő úr. Nos, maga is szép dolgokat művel. Eperzben a fél falu a fiatal grófot vádolja. Főként, amióta az a nő is idejött. Az intéző most majd beszél a gazdákkal, hogy előteremtse azt a 40 000 frankot, ami szükséges állítólag a... az ördögét. Megri nehéz szívvel távozott. Ne talán az ő nyakába akarják varni az egész zűrzavart. Miféle ügyetlenséget követett el? Mindent megtett volna, hogy az események méltó légkörben folytatódjanak. Nagy léptekkel sietett az emberekkel zsúfolt fogadó felé. Egy mondat foszlány jutott a fülébe. Úgy hírlik, ha nem sikerül előteremteni a pénzt, börtönbe kerül. Mari Tatin maga volt a megtestesült vigasztalanság. Szaporán tipeget topogott, mint egy öregasszony, noha nem lehetett több 40 évesnél. Magáé a limonádé? Ki rendelt ezt a két korsó sört? Jean Métayé a sarokba húzódva írt valamit, csak időnként kapta fel a fejét, hogy a beszélgetésekre füleljen. Megré közelebb ment hozzá, de képtelen volt elolvasni a sűrűn írt bolhabetüket, azt azonban látta, hogy mindössze néhány szót húzott ki fogalmazványából, és az új bekezdéseket megszámozta. 1, 2, 3. Az ügyvédjét várva, a grófné titkára a védelmét készítette elő. Még csak tiszta lepedő sem volt kéznél. Úgy kellett az intézőtől kérnünk. Jean Métayé sápadtan, nyúzott arccal, de akarattól égő szemmel írta. 4. 5. A második nap. Megré nyugtalan, kélyes álomból ébredt, olyan álomból, amilyen csak egy ideig istálószagú, s a téli alma meg a széna illatát árasztó falusi szobában lepi meg az embert. Körös körül léghuzam járta át a helységet. A lepedő jeges volt, kivéve azon a bizonyos helyen, abban a puha, meghitt mélyedésben, amit testével melegített fel. Így aztán összehúzta magát, s a legcsekélyebb mozdulatot is elkerülte. Több ízben hallotta Jean Métayé száraz köhögését a szomszéd padlásszobából, majd Mari Tatin óvatos lépteit, aki ez idő tájt kelt fel. Még néhány percig az ágyban maradt, de mikor meggyújtotta a gyertyát, már nem volt bátorsága hozzá, hogy meg is mosdjon a kannában lévő jéghideg vízzel, így hát későbbre halasztotta, és csak úgy papucsban, ingallér nélkül ment le. Lent Mari Tatin éppen egy kis petroleumot öntött a tűzre, hogy meggyulladjon. Haja csipeszekkel és csavarókkal tele, és elpirult, mikor a főfelügyelőt megpillantotta. Még 7 óra sincs, nincs kész a kávé. Megré némi nyugtalanságot érzett, fél órával ezelőtt úgy félálomban, mintha egy autót hallott volna elmenni az ablak alatt. Nos, Szent Fiers nem az országot mentén fekszik. Jobbára csak az autóbusz szeli át a falut napjában egyszer. Még nem ment el az autóbusz, Mari? Soha nem megy el 8:30 előtt, de gyakrabban csak 9-kor. Már a misére harangoznak. Igen, télen 7 órakor, nyáron 6-kor. Ha át akar kicsit melegedni, a tűzre mutatott, amely fellobbant végre. Hát nem tudod rászánni magad, hogy tegezz. Megré bosszankolt egy kicsit, mert kacérkodó mosolyt vett észre a szegény lány arcán. 5 perc múlva hozom a kávét. 8 óra előtt nem igen világosodik ki. A hideg még élesebb volt, mint előző napon. Megré felhajtotta felöltője galériát, szemébe húzta a kalapot, és lassan elindult a kivilágított templom felé. Nem ünnep volt, így hát csak 3 asszony jött el. És az egész mise olyan elhamarkodottnak hatott, mintha suba alatt folyt volna. A pap dúl gyorsan ment át az oltár egyik oldalra a másikra, aztán septiben megfordult, és széttárt karral, és elharapott szavakkal mormolta, Dominum vobiscum, az úr legyen veletek. A minisztráns öreg alig tudta követni, rosszkor mondta rá az áment, és már szaladt is a csengőhöz. Mi az oka ennek a riadalomnak? Hallotta, hogyan mormolja sietősen a pap az ima szövegét, és hogyan kapkod levegő után két szó között. Ítem vissza ezt! Eltartotta vajon 12 percig is ez a mise. A három nő felkelt, a plébános az utolsó evangéliumot mondta. Egy autó állt meg a templom előtt, és csak hamar tétova léptek koppantak a bejáratnál. Megré a templom hajó egy szögletébe húzódott, és közvetlen az ajtó mellett állt. Így amikor az kinyílt, az újonnan érkező a szószoros értelmében az orra előtt lépett be. Maurice de Saint-Fiers volt az. Annyira meglepődött, hogy majdnem kihátrált, és suttogó hangon mondta: bocsánat én. Aztán mégis tett egy lépést előre, igyekezett visszanyerni biztonságát. Vége a misének! Nagyon idegesnek látszott. Olyan karikás volt a szeme, mintha egy percet sem aludt volna az éjszaka. És ahogy kinyitott az ajtót, hideget hozott be magával. Mullenből jön. A két férfi keletlenül beszélt egymással, mielőtt a pap az utolsó evangéliumot követő imát mondta, az asszonyok meg már becsukták a misekönyvet, és fogták az esernyőt, meg a retikült. Honnan tudja, hogy ott jártam? Igen, menjünk ki, jó? A pap és a minisztráns gyerek belépett a sekrestjébe, a templom szolga meg eloltotta a két gyertyát, mert az is elegendő volt a csendes miséhez. A látóhatár is világosodni kezdett valamelyest. A közeli házak fehér sziluettje kivált a félhomályban. Az a sárga autó ott állt a fák alatt a téren. Nem volt nehéz kitalálni, hogy mennyire gyötrődik a fiatal Saint-Fiers. Kissé csodálkozva nézte Megrét, talán meglepődött, hogy így látja borotválatlanul, és még az inka légyet sem vette fel a kabát alá. Jókorán felkelt, jegyezte meg halkan a főfelügyelő. Az első vonat egy gyors, 7:03 indul Mulemból. Ezt nem értem. Miért ült volna vonatra, amikor elfeledkezik Mari Vasilifről? Valóban egyszerű volt a dolog, és természetes. Maurice kedvesének jelenléte mégiscsak zavaró volt a kastélyban. Elvitt át kocsival Mulemba, ott felültett a párizsi vonatra, visszajött és betért kicsit a kivilágított templomba. De Megrét mégsem elégítette ezt ki. Próbálta követni a gróf aggódó tekintetét, aki mintha várt volna valamit, vagy tartott volna valamitől. Nem éppen könnyű természetű ez a kis hölgy, pendítette meg a főfelügyelő. Jobb napokat látott, most aztán igen érzékeny. A puszta gondolat, hogy kedvem támadhat eltitkolni a viszonyunkat, már régóta tart, nem egész egy esztendeje. Mert itt nem az érdek vezeti, nehéz perceket is átéltünk. Tekintete végül egy pontra szegeződött. Megré követte pillantását, és észrevette háta mögött a plébánost, amit épp kilép a templomból. Olyan érzése támadt, hogy a két férfi pillantása keresztezi egymást, és a pap épp oly zavartnak látszik, mint Saint-Fiers gróf. A főfelügyelő szeretett volna egy-két szót váltani vele. De a plébános suttán és sietősen egy kurta isten hozzadat vetett feléjük, és úgy tűnt el a paplakban, mintha menekülne. Nem falusi plébános benyomását kelti. Maurice nem válaszolt. A világos ablakon át látták, amit asztalhoz ül, és a szolgáló lány behozza a gőzölgő kávéskannát. Háti táskás gyerekek szállingoztak már az iskola felé. A Notre Dame tóvize tükörként csillogott. Milyen intézkedéseket tett a... kezdte Megré. És a kérdezett túlságos élénkséggel vágott közbe. Mire vonatkozóan? A temetésre. Virrasztott valaki ma éjjel aludtas szobában? Nem. Felmerült ugyan egyszer a kérdés, de Gotyi azt mondta, hogy már nem szokás. Egy kétütemű motor búgása hallatszott a kastélyudvarból. Néhány másodperc múlva egy motor gördült ki az útra, és Mullen felé tartott. Megré ráismert a Gotyi fiúra, már előző nap is látta. Drap esőköppenyt viselt, és ellenzős kockás sapkát. Maurice de Saint-Fiers nem tudta, mit tegyen. Nem mert beszállni a kocsijába. De a főfelügyelővel sem akar tovább beszélni. Előteremtette Gotyi a 40 000 frankot? Nem, igen, illetve... Megré érdeklődéssel nézte, és meglepte, hogy ennyire zavarba jött. Előteremtette, vagy nem? Tegnap olyan benyomásom támadt, mint a rossz akarattal kezelni a dolgot. Mert akárhogy is veszük, a terhelések, a jelzálat kölcsönök, adóságok ellenére is sokkal több marad ennél az összegnél. Nos, nem. Maurice nem válaszolt. Minden látható ok nélkül a fejét vesztette, és semmilyen összefüggésben nem volt az előzményekkel, ami kibudjant a száján. Mondja meg őszintén, főfelügyelő úr, engem gyanúsít? Mivel? Jól tudja. Tudnom kell, hogy semmivel sincs több okom magát gyanúsítani, mint bárki mást. Tért ki Megri a kérdés elől. És a fiatalember mohón kapott ezen a kijelentésen. Köszönöm. Nos, ezt el kell mondani az embereknek, érti? Különben tarthatatlaná válik a helyzetem. Melyik banknak tartozik a csekkel? A leszámítoló banknak. Egy asszony igyekezett a községi mosóhely felé, egy taligát tolt maga előtt két kosár fehér neművel. A pap lesve járkált a szobában, és imádságos könyvét olvasta, de a főfelügyelőnek úgy tűnt, hogy aggódó pillantással nézi őket.